Földrajzi helyek és térszerkezeti modellek. Szabó Pál előadása.
És nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ugye én abból indultam ki, hogy az volt a fő cím, hogy tér és tudomány, és akkor később még a történet is megjelent, de azt már nem fűztem bele a előadásba. Másrészt pedig abból indultam ki, hogy workshop, tehát hogy akkor inkább több kérdés problémát hozni, mint sok tényt, ismeretet. És mivel elég sok olyan téma mostanában, amely foglalkoztat, próbáltam azt kivenni, aminek van egy kis alapozottsága is, amiben már valami kutatásokat is végeztem meg, úgy én alapvetően gyakorlatorientáltá kezdek válni a kutatásokban, tehát egyre inkább azt látom, hogy kell üzeneteket megfogalmaznunk, legalábbis egy kicsit ilyen ideális módon, vagy idealista módon bizonyos célközönségeknek. Azzal kezdem, hogy én nem vagyok egy nagy konferencia járó ember, idén azt hiszem harmadszor vagyok konferencián, de pont itt a kettő nagyon egybeesett. Tegnap volt szerencsém Kassa mellett Ránkfüreden egy konferencián részt venni, ahol rögtön a második plenáris előadó, aki egy Kassa régió, megye egyik ilyen hivatalnoka volt, kivetítette azt az ábrát, hogy ugye a Special Economic Structure, tehát hogy Kassának a térségének a térszerkezete milyen. És ugye én igazából ezzel szembesültem az elmúlt években, most másan évtizedekben, hogy bizonyos ilyen területi konferenciákon, területi tárgyú konferenciákon, workshopon mindig előkerül ez a fogalma, hogy térszerkezet, és valahogy nem azok a tipikus, általános vagy tematikus térképek jelennek meg, amiket ismerünk földrajzból, hanem elkezdenek ilyen vonalakat húzgálni, különböző alakzatokat rajzolni rá. És ugye én igazából ezt kezdett el foglalkoztatni annó, és ugye úgy látom, ez még mindig aktív, legalábbis itt Kelet-Közép-Európában még mindig előszeretettel készítenek ilyen jellegű ábrákat, területi kutatásokban és a terület politikában is. Picit távolabbról indulva, nekem ugye ez igazából ez az idézet fogott meg, amely elhelyezett ebbe a területi kutatási rendszerbe, tehát az igazából William Ward's gondolatai közül, hogy szeretnénk megérteni a teret, és szeretnénk egyszerűen valahogy modellezni, leképezni, megérteni a törvényszerűségeit, mert utána ezt fel tudjuk használni a területpolitikában, és úgy tudjuk beavatkozni a földrajzi térbe, hogyha ismerjük ennek a törvényszerűségeit. Tehát én így ebbe a területi kutatások, nálunk is, hogy a geográfusok sokfélék vannak, meg volt, hogy a történészek esetében is, tehát hogy ebbe a körbe én ezt ebbe az irányba indultam el, hogy azon gondolkodni, hogy vajon tényleg hogy lehet felfedezni a földrajzi térnek a törvényszerűségeit. És ugye itt nagyon jó, hogy igazából itt délután már nem annyira a tér és a tudomány, hanem ahogy a Márton a léptékén már a szerkezet ügyeivel foglalkozom. Tehát hogy a mi tudományunkban, vagy tudományterületünkön, nekünk már ezek a nagyon lényeges kérdések, már itt a térhez kapcsolódó dolgokon meditálunk, kifejezéseken, tartalmokon, módszereken. Tehát, hogy nálunk már ez az egyes ilyen elemeknek a boncolgatása. Hogyha a térszerkezet kapcsán indulunk el, ezt a két francia szerzőnek egy elektronikus enciklopédiában leírt elképzelésével tudtam szintén úgy igazából azonosulni, akik ugye leírják, hogy ezek a földrajzi helyek, meg ezek az elemek igazából nem véletlenszerűen helyezkednek el, hanem vannak benne döntések. Mostában kezdtem el használni azt a fogalmat, ugye társadalmi tér döntések erdejében élünk, tehát bármire járunk, korábbi döntések születtek, és ezeknek van valami logikája, okai vannak, néha nehezen megmagyarázható, néha megmagyarázható, de ami biztos, hogy ezeket szeretnénk felfedezni, leírni, és ugye hiszünk abban, hogy ez nem egy véletlenszerű dolog, és nem kell, hogy elveszünk teljesen a egyedi helyek jellemzőiben. Ugye egy ideje, hogyha beírjuk a térszerkezet fogalmát a Google képkeresőbe, akkor ugye visszadobja a Fehérjéket, meg Magyarországot, meg egyéb ilyen ábrákat. Tehát, hogy itt lépnék ki abból a körből, hogy ugye nem azt nézzük, hogy most éppen mi, társadalomföldrajzosok, regionális tudósok, akik a társadalomgazdaságnak egy bizonyos területi léptékeiben kutakodunk, hanem ugye ezek más tudományterületek is foglalkoznak, vagy használják ezt a fogalmat, sőt, valószínűleg régebben is használják. És tipikus példa erre a kémia, amely ugye egy kicsit megint itt akkor kilépünk egy picit ebből a társadalomtudományi körből, és hogyha ott megnézzük, ott már ugye maga a sztereokémia foglalkozik ezzel, hogy azt vizsgálja, hogy a molekulán belül az atomok hogy helyezkednek el, és ugye ezt írja le, és ez azért lényeges, mert itt van egy olyan elem ennek a dolognak, hogy van egy kémiai képet, ami az összetételét adja, és mellette le van rajzolva, hogy néz ki a molekula. Tehát, hogyha az izomerek jelenségét is elővesszük, ugyanaz az összetétele, de más a anyagnak a tulajdonságai, mivel másképp helyezkednek el ugyanazok az atomok. És hogyha ezt áthozom egy kicsit a területi tudomány, vagy tértudomány irányába, akkor ugyanerről van szó, hogy próbáljuk értelmezni az elemeknek az elrendeződését, és ott vannak a statisztikai adattábláink, de azok még csak a mennyiségeket adják vissza, és hogyha kirakjuk térképre, akkor kezdjük el látni, hogy ezek az elemeknek a területi eloszlása, hogy kapcsolódnak, hol helyezkednek el, és itt megint felmerül, hogy egyáltalán lehet-e például izomerekről beszélni, és itt érzem azt, hogy a társadalom és a természettudomány azért elválik egymástól, mert a természettudományban ugye törvények vannak, nálunk inkább törvényszerűségek vannak. Tehát az izomereket nem tudjuk, hiszen nincsenek azonos összetételű térségeink, hogy minden ugyanaz, de egyes elemei igen. Tehát azt mondom, hogy 500 km autópálya van egy-egy országban, az még egy-egy információ, de azt lerajzom, és kiderül, az egyik helyen 500 km átível az országon, másik helyen 5x 100 km autópálya van, teljesen más a térszerkezet, ebből kifolyólag az egész térség vagy ország gazdasága másképp működhet. Most nem mennék bele részletesen, de más tudományok is használgatják, még vagy használják ezt a szerkezet, ugye a szerkezet felé elmozdulva ezt a fogalmat. És hogyha ugye nagyon tágan nézem, itt a molekuláktól egész az univerzumokig tartott történet, tehát amikor a bolygók elhelyezkedéséről beszélnek, vagy az atomok elhelyezkedése, most ebbe a tág, nagyon tág, sokféle lépték, vagy a mibe szorulunk, vagy be abban a rétegben jelenünk meg, akik igazából a települési szint, a regionális és mondjuk a globális szintig lépünk ugye föl, akik a társadalom gazdaság területi ügyeivel ebből az irányból indulunk el. Tehát, hogy itt jön be az a lépték kérdés, a probléma, amit ugye előbb említett a Márton, de már maga az, hogy egyetem belül, hogy melyik szinten mozgunk. És én elég előszeretettel szoktam azt nézni, hogy a kutatók mire használják például ezeket a fogalmakat, minek, milyen térségeknél használják azt, hogy térszerkezet, és látható, hogy igazából egy ilyen szakirodalmi összegyűjtésből kijön az, hogy többféle területi szintre használjuk, településtől fel a kontinensek térszerkezetéig. És akkor ugye felmerül, hogy vajon hogy tudjuk megfogalmazni magunk számára a térszerkezetet. Elég sok meghatározás született, leginkább a hazai körre koncentrálva, és azt vettem észre, hogy ugye igazából valakik az alkotóelemekre hívják fel a figyelmet, valaki az alkotóelemekre és az elrendeződésükre, valakik meg kifejezetten az elrendeződésre hívják fel a figyelmet, amikor a térszerkezet fogalmát értelmezik vagy használják. Bartke István egykori kollégánk idézett általában mondjuk mostában leginkább közel hozzám, aki területi szerkezeten gazdaságot, társadalmat alkotó különféle elemek térbeli megoszlását és egymáshoz viszonyított elhelyezkedését érti. Tehát ugye igazából a szerkezetre helyeződik a hangsúly, és itt jön be az a délelőtti kérdés vagy vita, hogy ugye a külön finom különbségtételek, hogy tér, terület, térség, földrajzi tér. Tehát, hogy ezeket mi nálunk nagyon elkezdtük cizelálva használni, mert tényleg nekünk a tér egy ilyen komplexebb dolgot jelent, például belső és külső terekről beszélünk, amikor ez a térfogalom előkerül. A másik ilyen lehetőségén azt néztem meg, hogy milyen módszerekkel kutatják a térszerkezetet, és nagyon érdekes volt, hogy a hazai területi kutatások körében az a két irány markáns, az egyik inkább a földrajzi elemekre, itt kifejezetten a csomópontokra, a településekre, hálózatokra helyezi a hangsúlyt. A másik fajta szemléletben, amikor térszerkezetről beszélünk, vagy beszélnek, akkor inkább a térségek közötti ilyen mennyiségi, minőségi differenciákat tárják föl, és nem sok, de előkerül az is, hogy a kettő együtt jelenik meg. Tehát egy ilyen konferencia volt konkrétan, ahol egyszer a Bánát térszerkezetéről beszélt egy kolléga, és ugye ilyen csomópontokkal tengelyeket rajzolt föl, aztán volt egy, azt nem találtam meg azt a térképet, Bajorország térszerkezetéről beszélt valaki, ott ilyen regionális különbségek voltak, helyett ugye betettem Németh Nándor kollégánk ábráját, aki a megyék fejlettségi térszerkezetét ábrázolta, ugye abban a szemléletben, hogy a térszerkezet ezt jelenti, és ugye betettem még harmadik ábránként Farkas Mátéval régebben készített közös kutatásunkat Kelet-Közép-Európa térszerkezeti képére, ábráját, ahol próbáltuk kombinálni a fejlettség elmaradottság, illetve a különböző csomópontok, nagyvárosok és az egyes közlekedési tengelyeket bemutatva, próbálva, tehát hogy ez a szemléletet mi próbáltuk a kettőt egyesíteni. Ez azért érdekes, hogy már megint a gyakorlat felé egy kicsit kikanyarodva, hogy ugye ez a kettősség szemlélet megfigyelhető a területpolitikában is. Tehát nem csak az, hogy jogilag válik el a kettő egymástól, de elválik tartalmilag is. Élő példám volt rá, amikor a Váti, egykori Vátiba elmentem, és az egyik emeleten a területrendezőkhöz mentem be, és akkor Magyarország térszerkezete, és ugye az országos területrendezési terv térképe ott volt. Átmentem két emelettel följebb a fejlesztőkhöz, az ország térszerkezete, és akkor ilyen kistérségi, komplex, fejlettségi mutatós térképek fölött vitatkoztunk, hogy milyen az ország térszerkezete. Tehát, hogy a kettő a területpolitikában is nagyon izgalmasan megjelenik ez a kettősség, És ugye itt már nem mennék bele sok minden elemébe ennek a kérdésnek, de már itt fölmerül, hogy akkor mik az elemei a térszerkezetnek, és akkor elindulunk a geometria irányába, hogy pont egyenes sík, ugye csomópont, tengely, zóna, ugye a tengelyek mondjuk szakaszok nem egyenesek, illetve mostanában például Reknitzer János kollégánk már a határ fogalmát is befűzi a térszerkezet kérdéséhez, tehát hogy ezeket az elemekkel próbáljuk a földrajzi teret egyszerűen ábrázolni. Most itt fölmerül az a kérdés, hogy komplexen vagy rétegenként. Tehát ha megnézzük a kutatásokat, nem csak úgy jelenik meg, hogy mondjuk Somogy megye térszerkezetére az jellemző, vagy Magyarország térszerkezetére az jellemző, az általában ilyen komplexen gondolkodunk, és leginkább akkor ilyen csomópontokban, koncentrációkban, fejlett nyugat, elmaradott kelet, fővárosi dominancia, Magyarország térszerkezetéről beszélünk, de az egyes rétegeket is el tudjuk húzogatni, hiszen valakik az etnikai térszerkezet kutatásával foglalkoznak, valaki az agrárium térszerkezete, az ipar térszerkezete, tehát hogy megjelenik ez ilyen szeletenként is. Itt egy picit azt érzem kavarként, problémaként, hogy a területi különbség és térszerkezet fogalom között különbséget kell tenni, mert azért, hogy a helyi iparűzési adónak valószínűleg nincs térszerkezete, annak vannak települési különbségeit, vagy területi különbségei, de nem használom azt a szót, hogy térszerkezet, ha elfogadom, hogy a tér igazából az egy komplexebb dolog sem, mint csak a földrajzi tér, hiszen az a földrajzi tér, az a földrajzi vagy a terület, és itt jön vissza ez a belső-külső tér problémája, ami egyébként a mi szakterületünkön szokott felmerülni, hogyha valaki elindul a komplex földrajz irányából, és elkezd valamivel foglalkozni, mondjuk a ipar területi ügyeivel, térszerkezetével, el kell kezdeni foglalkozni az ágazati oldalal is, tehát meg kell érteni az ipar belső jellemzőit. Tehát nem elég az, hogy szép térképek, meg hasonlók, hanem meg kell érteni, vagy az etnikai térszerkezetnél is hasonló volt egy szlovák doktorandusz, aki térképeket csinált, aztán elment 3 hétig a szlovák romák között élt, és megismerte a belső terét, terüket, az ottani kapcsolatrendszer. Tehát ez a belső-külső tér komplex kutatása szerintem, ami igazából jól összefoghatja és jó eredményeket hozhat. Modell vagy ábra. Ugye itt a cizellálom tovább itt a fogalom használatot. Ugye a térszerkezeti modell mondják többen. Valaki azt mondja, a térszerkezeti ábra, vagy találtam egy olyan ábrát, hogy Reknitzer János térszerkezete. Hát ez nem az ő térszerkezete, hanem az ő általa készített térszerkezet természetesen. De ugye felmerült bennem, hogy most melyiket használjuk, a modellt, vagy az ábra kifejezést. És azt vettem észre, hogy a modellezés az egy kettős értelmű. Valaki azt érti alatta, hogy leegyszerűsítem, tehát a konkrét földrajzi teret próbálok bemutatni, csak leegyszerűsítem, bizonyos jelenségeket kiemelek. Mások pedig azt mondják, hogy általánosítok, tehát több földrajzi tér törvényszerűségei alapján keresem, hogy tudok egy általános földrajzi modellt, területi modellt csinálni, és ez vezet hát a modellezés kérdéséhez, amivel nem foglalkoztam túl részletesen, csak azt érzem, hogy ugye ott a gazdasági modell, politikai modellekről beszélünk, ez az ország ezt a politikai modellt követi, az az ország azt a gazdasági modellt, hogy mi az, hogy földrajzi modell, hogy tudjuk modellezni, és azt mondtam, hogy el tudom azt az álláspontot fogadni, hogy próbáljuk ezeket a törvényszerűségeket föltárni, sok földrajzi helyet egyesével megvizsgálunk, és ha találunk egy törvényszerűséget, akkor ugye le tudjuk ezt modellezni, és be tudjuk mutatni. És ugye ilyenekre történtek számos kísérlet, vagy számos eredmény ugye természetesen a múltban, az a délelőtt már emlegetett, ugye a városökológiai modellek ezt jelentik, hogy Chicagóból elindultak, aztán még több várost, és csináltak egy szép modellt rá. És ugye ez regionális szinten is megjelenik, Krisztál vagy Lösch modellje, ugye gazdaságtanból, vagy a magyar szocializmus gazdaság és erővonal elmélete, vagy például a gyarmatosítás idején, hogy hódították meg a területet, hogy alakultak ki a csomópontok, tengelyek, hogy nagyon sok hasonló eset van a földrajzi térben, amit el tudok az egyedi földrajzi tértől rugaszkodni, és azt mondom, hogy egy modell. Aztán izgalmas, hogy ez máshol nem jön be, akkor két típusú modell van, egy európai, egy amerikai modell. Tehát, hogy valami ilyesmi körben kell szerintem még gondolkodni ennek kapcsán. Ha modellről beszélek, ha meg ábráról, akkor ott az egyedi földrajzi terem. Európa, országok, régiók, megpróbálom egyszerűen ábrázolni, a lényegét kiemelve, hogyha komplexen gondolkodok egy földrajzi térről. Tehát legyen szó Brunei kékbanán megalapozó ábrájáról, vagy Dánia térszerkezeti ábrájáról, ami egy fejlesztési dokumentumban jelent meg, valamint ugye egy külön ábrázolási típus, ez a korem. amikor elveszti a térkép azokat a nem fontos jellemzőit, amelyik, vagy a tér aztán nem fontos jellemzőit, amely igazából mondani való szempontjából nekünk nem lényeges. Tehát, ha Franciaország komplex térszerkezetéről akarunk beszélni, akkor egy ilyenfajta ábra, vagy nemes nagy tanárunk Magyarország fő területi dimenzióit, fejlettségi dimenziót megmutató korem típusú ábrája, és ez tükrözi, hogy ezek ábrák, csak ugye a különböző vizualizációja van ezeknek. És nagyon izgalmas, amikor egy földrajzi térre sokféle elképzelés készül. Tehát amikor túllépve a tematikus térképeken, például Magyarországra, nagyon sok területi kutató, nagyon sokféle területi térszerkezeti ábrát készített, ki a csomópontokat, ki a tengelyeket, ki a zónákat hangsúlyozva, tehát ilyen szép gyűjteményeket lehet készíteni ezekből az ábrákból, és hasonlóan Európára is készült elég sokféle ilyen térszerkezeti ábra. Nos, itt ugye az merül föl, hogy ha már ilyen sok van, akkor melyik egyrészt, amelyik elfogadható, vagy éppen aktuális, vagy hagyjuk meg, hogy ennyiféle ilyen sokszínű ez a földrajzi tér, virágozzék 100 virág, ha tud címmel, illetve hát ugye elkezdjük magunkat pozícionálni maga ebbe a rendszer, vagy a mi mondjuk területi adataink, vizsgálataink, melyiket mutatják ki. Tehát mondjuk Európa kapcsán, amit kollégákkal készítettünk, én most ott tartok, hogy ugye van ez a kék banán, ez már kezd barnulni, barna foltokkal van tele, esik szét, és mellette kunc vannak, a szőlőmodellje kezd erősödni, hogy a nagyvárosok kezdenek a fő gazdasági csomópontok lenni, de még nem egy ilyen jobb felső sarkas kunc van féle modell, szőlő ábra, bocsánat, ők ugye néha modellnek is hívják, hanem a kettő közötti átmenet van, még van egy majdnem összefüggő zóna Dél-Kelet-Anglia és Észak-Olaszország között, de már az ellenpólusokat figyelnek. És ugye ezeknél ugye a rendszerezés, ugye, hogy mi az, mit lehet ezen a téren, mondjuk tudományos produktumokat, hogy akkor ennyiféle ábra van, ennyiféle egyföldrajzi tér, ennyiféle szemlélet van, el lehet kezdeni rendszerezni őket, ami már olyan nagy az eset szám, hogy szépen kategóriákat tudtam kialakítani, mik a centrum perifériára, mi a bővítményekre megy rá, ugye egy teljesen új szemlélet a policentrikus, majd az, hogy nagyon bonyolult a földrajzi tér. Nem lehet ilyen egyszerűen három vonallal letudni, összetett ábrára van szükség. És vannak még olyanok, és azt mondják, hogy egyszerűen erre nincs szükség, nincs ábra. Tehát Godard azt mondja, hogy a földrajzi tér sokszínű, olyan, mint egy gyümölcssalátás. Talán ne is törekedjünk, hogy ilyen egyszerű kis rajzokkal megpróbáljuk bemutatni. És igazából ez még egy tudományos sokszínűség lenne, köszönjük konferencia, szendvics, kávé, minden, menjünk az, aminek jól érezte magát, ha nem került volna be a területfejlesztésbe. Tehát ha nem az Unió korábbi regionális politikai biztosa kezd el beszélni, vagy egy hivatalos anyagban a Pentagon megjelenik, vagy kinyitjuk ugye az országos fejlesztési vagy területfejlesztési koncepciót, jelennek meg olyan ábrák, amelyek hoppá, ezek már nem térképek. Vagy a diákok lelkesen írtak, hogy tanárul látta az új iparfejlesztési elképzelést, ott van benne a kék banán és a kelet-európai banán. Tehát Google képkereső visszaadta, bekerült. Na jó, ennek biztos bonyolultabb a háttere, de azért azt kell látni, mármint hogy a legfőső ábránál, hogy vigyázni kell, óvatosan kell ezzel bánni. Nem az, hogy leülök délután, és felskiccelem itt a térszerkezet belököm, mert ugye ezt használják, felkapják. Nem véletlenül az a kassai politikus is, vagy hát hivatalnok is ugye bemutatta, hogy nekünk ilyen is van. És erre vigyázni kell, és nem nagyon sok eset van konkrétan arra, hogy a hatalom ugye a tudomány eszközével próbálja mutatni, hogy ám-lám. És itt az a veszély, hogyha ennek nincs igazából tudományos, megfelelő tudományos alapossága, akkor azért elgondolkodtató, hogy mi jön át ebből. Tehát nekem az OFTK ábra, ami érvényben van, ugye a jelenleg is érvényes OFTK ábrája kapcsán, az merül fel problémaként, hogy én ezt korem típusúval csináltam volna meg, mert ha komolyan veszem azt a kék nyilat, ami ugye Győr és Pécs között van, akkor a konkrét megvalósítók, hát sajnos hidat kell a Balaton fölé építeni, vagy a lagutat fúrni. Ugye? Mert ott a pontos közigazgatási határ, és ott van egy ilyen általános nyíl. Értjük, hogy ott egy kapcsolati rendszert kell teremteni, de ha egy konkrét fizikai, műszikai ember azt mondja, hogy akkor hidat kell építeni a Balatonra. Tehát ezzel óvatosan kell bánni, mert nagyon fölkapja a regionális politika. És ugye ott tart most itt Kelet-Közép-Európában, Magyarországon is ez az ábra dömping, a térszerkezet használata és az ábrák dömpingje, hogyha előveszük a megyei érvényben lévő megyei területfejlesztési koncepciókat, ilyen ábrákkal van tele. Ezek már nem tematikus, nem ágazat, nem GDP per fő ábrák, hanem ilyen vonalak, nyilak, foltok. Tehát hirtelen elburjázott ez a dolog. És ennek egy jó része mögött nincs meg. tudományos alaposság. Tudom, melyeknél van meg, amit például a debreceniek készítettek, stb. Ott tudjuk, hogy mögötte adatok, számítások, gondolatok vannak, és abból születik egy ilyen egyszerűsített tábla, de biztos volt olyan, hogy bement a megyei önkormányzat vezető, és azt mondta, hogy akkor holnapra kérek egy térszerkezeti ábrát, és megrajzolták. Tehát, hogy azért ezzel egy kicsit óvatosabban kell bánni, ennek is lehet egy módszertan, vagy hát van is módszertana. És ezért van az, hogy igazából mi el is kezdtük ezt tanítani, vagy elkezdtem tanítani. És itt is ugye a nagy mennyisége, a földrajzi helyek egyedi vizualizációnak nagy mennyisége elvezet, hogy lehet őket rendszerezni. Hogy a megyében használt térszerkezeti ábrák esetében mit értenek ők alatta, hogy éppen egy helyzetképet adnak egyfőtő GDP-ről, vagy a támogatásra jogosult térségeket, és azt írja a térszerkezet. Nekem az 1.3, hogy pólusok, tengelyek, perifériák áll legközelebb, valahol a jövőkép, és itt jön be egy újabb dimenzió, és már mindjárt vége, hogy ugye azt mondtam, hogy jövőkép. Tehát itt már nem csak arról szól a történet, hogy lerajzolom, hogy így néz ki a megye a térség térszerkezete, csomópontokkal, tengelyekkel, fejlett, elmaradott, hanem szeretnék egy jövő, ugye, álmodtam egy szép világot magamnak című dolog, és hát lerajzolom, hogy ez lesz a jövő térszerkezet, ezt szeretném elérni, hogy hol vannak a fejlesztési pólusok, hol kéne fejlesztési tengelyeket rajzolgatni. Tehát ugye megjelenik egyfajta jövőkép is, és ugye a területfejlesztési törvény is úgy fogalmaz, hogy a cél a harmonikus térszerkezet elérése. És az mi? Tehát, hogy és így jön be akkor ugye a politika, a gazdaság és a hatalom kérdésköre. Jó, összefoglalva ezt a hirtelen önökre zúdított gondolatsort, tehát amit én látok ebben a témakörben, az, hogy nagyon sok felé lehet terjeszteni a kutatását, és sok minden, a nevekkel nem is foglalkoztam, tehát ugye milyen jelentősége van, milyen neveket adunk ezeknek, szőlő, banán és társai című dolog, de maga a módszertan, hogy lehet ilyeneket elkészíteni, és talán tudományos alapossággal én úgy gondolom, illetve maga mit jelent ebbe a tudományos kutatás, az ilyen elemekkel való foglalkozás, már maga az, hogy egy egyedi földrajzi térnek föltárjuk a szerkezetét, az már annak minősíthető. Ha sok ilyen van, akkor megpróbálunk hasonlóságot keresni, csoportokat képezni például, vagy, és ugye akár modelleket alkotni, hogy így néz ki egy klasszikus centrum-periféria modell, csak mondjuk ennél már nagyszámú földrajzi helynek kell lennie. Tehát mondjuk azt, hogy egy magyar megyének egy általános térszerkezeti ábrája nincs, mert azok megyék nagyon változatosak. Tehát gazdasági több pólusú, egy pólusú. Hol van az gazdasági periféria, vagy gazdasági központ, de földrajzi periféria? Tehát, hogy ebben elég nehéz. Én mondom, ebben leginkább az AB pontba próbáltunk korábban kutatásokat tenni, a C pontig nem jutottunk el. Én itt azt látom, hogy nagy egy elemszám esetében lehet megpróbálni esetleg általánosabb modell vagy típusokat alkotni. És itt jön be a földrajznak az a fontossága, amit nem szabad elfelejtenünk, hogy az outlierek jelentősége. Egy közgazdásszal beszélgettek, és azt mondta, hogy hát betettem a modellbe a térségeket, hibata kiesett, hát mondom, kizártam a modellból. Hát de mondom, 10 000 ember él. Nem érzi magát hibatagnak. Tehát, hogy magyarul nagyon izgalmas az, hogy egy regresszió, mondjuk egy törvényszerűséget föltárunk, tényleg az R-négyzet mutatja, így áll a regresszió, hogy kollégánk szokta volt mutatni, és ugye arra koncentrálunk, aki nagyon ilyen modellező, aki nagyon földrajz, egyedisége az meg a pontokat látja. És én azt mondom, hogy a kettő szemlélet jó, ha együtt van, tehát nem felejtjük el, hogy ezek térségek, helyek, néha outlierek, nem tudjuk beilleszteni modellekbe őket, nem tudjuk megmagyarázni, külön olyan földrajzi hely jött létre a társadalom, gazdaság, környezetnek egy olyan egyedi lokalizációja, kombináció, ami nem passzírozható be modellbe, hagyjuk meg. Nagyon izgalmas, főleg a földrajzi folyóiratoknál, National Geographic földgömb, akkor ilyeneket vesznek elő, ami nagyon egyedi. Mert az, hogy egy somogyi faluról írnak, hát van még 300 olyan, nem értem mi benne, de az hogy a Krisna falu, ahol krisnások vannak, helyi multikulti, az már izgalmas lesz hirtelen az a földrajzi egység. És ugye zárásként ugye még annyi, hogy a beavatkozási lehetőségek ennek kapcsán, tehát hogy ezzel való foglalkozásnak én azt látom az értelmét, hogy utána esetleg tudunk megfogalmazni üzeneteket a területpolitika számára. Az egyedi hely feltárása az a helyi önkormányzatnak terepgyakorlat. Anyagot készítünk, odaadják, nagyon boldogak, megértették kicsit jobban a saját terüket, mi hogy látjuk. Az egy lokális jelentőségű. Ilyen megyéket készítünk, vagy országokra, az már megint más, egy országos területfejlesztés, a többi a célzottja. Jó, és az utolsó szlájd, ezt most raktam be egy 10 percre, mert a délelőtt hatására, hogy már úgy menjünk el, hogy nincs földrajzi hely benne. Ugye ez a tegnap emlegetett kassai konferencia. Az egyik szemináriumon most az volt a feladat, néhány hallgató, hogy meg kellett vizsgálniuk a Kassa Miskolc, a Szeged Temesvár és a Debrecen Nagyvárad várospárosokat, ugye Trianon éves, a többi, hogy most tényleg elválasztja őket, összeköti a határ, vagy mi. És ugye mondtam nekik, hogy és azóta feladat csináljak egy térszerkezeti ábrát, és ugye ez a jobb oldali lett az egyik csoport eredménye, amire huncut módon ráraktak egy szarvasbogarat is, mert azt mondták, ha már banánok, akkor legyen egy szarvasbogár ábra is rajta, amit erősen vitattunk, és ugye mondtuk, hogy jó, akkor átlépünk a tudományból talán kicsit a komolytalanság határába, vagy területére. De ugye abban az volt a poén, hogy tegnap végigmehettem ezen a területen. Az első az, hogy a Miskolc fönti fénykép kicsit sötét nem látszik, mert már sötétedéskor jöttünk haza. Miskolc Kassa közötti tengely törés. Tehát vannak olyan kilométeres szakaszok, ahol 10-20-szal lehet menni. Tehát ugye, és ugye ez a kettős térszemlélet, hogy fölülről nézem, térkép meg modell, meg ugye a tér, a helyi térélmény. A másik pedig ugye, hogy nagyon aranyosan vákuumterületnek nevezték a két tengely közötti területet, és amikor ott jártam, ugye lefotóztam, nem annyira látszik, hogyha balra esik ez a vákuumterület, az elnevezés, hell pokol. Ugye? Mert ott van az a üdítőital üzem. Tehát, hogy a balra a vákuumterület, balra ha elmegyünk, az már a pokol címmel. Na, köszönöm szépen a figyelmet.
Elhangzott földrajzi helyek és térszerkezeti modellek. Szabó Pál előadása. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának Tér, Tudomány, Társadalom című konferenciáján. A felvételt 2018-ban az első pesti egyetemi rádió készítette.